Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kincs kutatása szerint a magyar családokban a nagyszülők 96%-a tartja a kapcsolatot az unokákkal.
Azoknak a boldogság, illetve a biztonságérzete, akiknek több unokájuk van, azoknál magasabb, mint akinek csak egy van, vagy kettő.
Az okostelefonok iskolai tilalmát javasolja a globális oktatási jelentésében az UNESCO.
Egy okostelefonon a gyerek soha nem csinál semmilyen iskolai munkát. 7-8-9 óra körül van az átlagos képernyőidő, annak 99,9%-a szórakoztató jellegű képernyőhasználat. Úgyhogy lehet mondani, igen, lehet ezt mondani, hogy az okostelefon az butit. Abszolút.
19. alkalommal rendezték meg a nemzetközi és nemzeti díjlovas és lovasterápiás versenyt Fóton.
Gyerekeknek nagyon-nagyon sokat nő az önbizalma. Növekszik egy picit az önértékelésük azáltal, hogy valahol ők is nagyon ügyesek, valahol ők is az elsők.
33 éve minden év október 1-e az idősek világnapja. A magyar családokban a nagyszülők 96%-a tartja a kapcsolatot az unokákkal, a nagyobb családi ünnepeket a nagyszülők 84%-a együtt tölti a gyermekeivel és az unokáival. Egyebek mellett ez derült ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb kutatásából. A részletekről Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Kopp Mária Intézetben nyár végén végeztünk egy reprezentatív felmérést, ahol 1000 magyart kérdeztünk arról, hogy ők hogy látják a családukban, milyen a idősebb generáció és a fiatalabbaknak a kapcsolata, hol van nagyszülő, ott mennyire számíthatnak a fiatalok a nagyszülőkre, illetve az idősek mennyire számíthatnak a fiatalabbakra. Azt látjuk Magyarországon, hogy az idős generáció tagjai megbecsült tagjai a társadalomnak, amit talán nagyon jól mutatta az elmúlt napokban bejelentett nyugdíjkiegészítésről szóló intézet. Is. Mi azt vizsgáltuk, hogy a családokban mennyire megbecsült tagok az idősek, és hát azt láttuk, hogy alapvetően Magyarországon nagyon szoros a családokon belül az idősebb generáció, illetve a fiataloknak a kapcsolata.
Mit mért ez a kutatás? Milyen időközönként találkoznak a családok a nagyszülőkkel?
Ez volt a célunk a kutatás során, hogy megnézzük azt, hogy pontosan miben nyilvánul meg az, hogy valóban ilyen szoros a kapcsolata a idősebbek és a fiatalok, a nagyszülők és az unokák között, és ezt nagyon jól mutatja például a találkozásoknak a gyakorisága. Látjuk azt, hogy Magyarországon alapvetően gyakran találkoznak egymással az idősebbek és a fiatalok, nagyjából 10-ből 7 családban ez legalább heti rendszerességű, de amikor kiskorú unokáról van szó, akkor pedig még gyakoribb a találkozás. A nagyszülőknek a 40%-a azt mondta, hogy napi rendszerességgel, további 40%-a pedig azt mondta, hogy legalább heti rendszerességgel találkozik az unokáival.
A kutatás során arra is rákérdeztek, hogy mi mindenben számíthat egy család a nagyszülőre. Ez milyen eredményeket hozott?
Megkérdeztük, hogy az idősek mennyire számíthatnak a fiatalokra, és miben számíthatnak rájuk, és ugyanígy fordítva a fiatalabb generációk mennyire számíthatnak az idősekre, a nagyszülőkre. Minden hatodik családban van nagyszülői segítség, és a nagyszülőknek a szerepe a gyermeknevelésben, vagy akár a háztartási munkákba való besegítésben bizony nagyon jelentős. Olyan konkrétumokra is rákérdeztünk például, hogy mondjuk a nyári szünetben a nagyszülők szoktak együtt tölteni időt az unokákkal, elmennek-e velük nyaralni. Minden második családban ez jellemző. És az is jól látszódik, hogy nem csak ilyen típusú vagy ilyen módon segítenek be a nagyszülők a családokban, de gyakran bizony még anyagilag is, 10-ből 4 családban anyagi támogatást is nyújtanak a nagyszülők a fiatalabb generációknak. És hogyha megnézzük ugyanezt fordítva, hogy a fiatalok mit tesznek az idősebb generációért, akkor ott is látjuk ezt a szoros kapcsolatot, amiről már beszéltem, hiszen látszódik az, hogy a családoknak több mint 80%-ában rendszeresen együtt töltik a családi ünnepeket az idősek és a fiatalok. Látszódik az is, hogy az idősek esetében legalább 2/3 számíthat a fiatalabb generációkra, amikor például az egészségügyi, az orvosi ellátásukról van szó, és több mint a felük számíthat rájuk akkor is, amikor hivatalos ügyeket kell intézni, és igazából minden harmadik idős ember anyagi szempontból is számíthat a gyermekeire, vagy akár az unokáira.
Érdekes eredmény született abban, hogy mi az összefüggés a boldogság és az unokák száma között. Mi jött ki?
Azoknak a boldogság, illetve a biztonságérzete, akiknek több unokájuk van, azoknál magasabb, mint akinek csak egy van, vagy kettő. Egy 10-es skálán kellett értékelniük, hogy hányasra értékelik a boldogság, a biztonságérzetüket. Azoknak, akiknek 3 vagy több unokájuk van, ők mind 7 fölötti értékeket adtak meg, illetve az ő esetükben 7 fölötti volt az átlagérték. Akiknek egy unokájuk van, ott például még ez valamivel alatta volt, 6,8 volt az átlagérték. Tehát úgy tűnik, hogy a több unoka az nagyobb boldogságérzetet jelent.
A kutatás során arra is kíváncsiak voltak, hogy mit gondolnak magukról a nyugdíjasok, mennyire élik aktívan ezeket az éveket. Milyen eredmények jöttek ki ezen a téren?
Fontos része volt a kutatásnak, hogy megtudjuk, hogy az idősödés ez igazából mit jelent a mindennapok szintjén. Ez egy aktivitást takar-e, vagy már kevésbé. És alapvetően azt láttuk, hogy a nyugdíjasok többsége annak ellenére, hogy 2/3 mondta azt, hogy van valamilyen betegsége, és szed is rá gyógyszert, de mégis 5/4 azt mondták, hogy ugyanakkor nagyon tudatosan figyelnek az egészségükre, igyekeznek rendszeresen mozogni. Az is nagyon jó hír szerintem, hogy 2/3 arról is nyilatkozott, hogy van valamilyen hobbija, amelyet rendszeresen űz, és szerintem az is egy jó hír, hogy több mint a felüknek van olyan közössége, olyan társasága, amely a családon túlmutat, tehát 55% mondta azt, hogy valamilyen baráti társaságnak, vagy akár vallási közösségnek a tagja. Tehát úgy tűnik, hogy a nyugdíjasok nagyobbik részére inkább az aktív idősödés, az aktív időskor jellemző.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az okostelefonok iskolai tilalmát javasolja az UNESCO, amely globális oktatási jelentésében arra is felhívja a figyelmet, hogy túlértékelhetjük a technológia pozitív hatásait a gazdasági hatékonyság és a tanulmányi eredmények terén. A telefonmentes iskolai közösség ma már nem ismeretlen. Hollandiában például 2024. januárjától kitiltják az okostelefonokat az iskolákból. Pöltl Ákost, az MCC Fiatal Tehetség Program nyugat-magyarországi vezetőoktatóját kérdeztem.
Foglalkozik a hátrányos helyzetű csoportok technológia hozzáférésével, a tartalom hozzáféréssel, oktatók és tanulás, digitális képességek, szabályozás, oktatás technológia fejlesztés, tehát ez egy nagyon szerteágazó, sokrétű anyag. Ami viszont szerintem nagyon fontos ebben a kijött riportban, az, hogy eléggé kritikusan kezeli az oktatás és a technológia kapcsolatát, és megállapít pár dolgot. Az egyik talán, ami fontos, hogy a tanulókat újra előtérbe kell helyezni, tehát meg kell változtatni azt, hogy a technológia az első az oktatásban, és a tanuló a második, ami ugye nagyrészt a COVID alatt ugye az online oktatásba belekényszerült iskoláknál ugye nagyon számolatlanul és igazából ellenőrizetlenül jött be a technológia, és kezdték el használni mindenféle stratégia és előkészület nélkül, és ugye ennek most látjuk a káros hatását, és nagyjából tehát arra is jut egy részében egyébként a kutatás, hogy konkrétan azt mondja, hogy ki kell tiltani egyszerűen az okos telefonokat az iskolákból, mert hogy negatív hatással van a tanulók tanulási képességeire, annak a fejlődésére. És itt konkrétan meghatároz ugye pár dolgot, hogy figyelmet von el a telefon, tehát az okostelefon. Mondjuk egy órán használt okostelefon, amiben mondjuk Kahoot-tal, tehát ilyen élménypedagógiai módszereket használva, vagy a digitális módszereket használva a tanárok ugye érdekessé teszik az órát, ugyanakkor azon a telefonon van a gyereknek a messengere is, azon vannak a játékok, azon vannak különböző üzenetküldő szolgáltatások, azokat egyből ugye használja a gyerek, elvonja a figyelmet. Aztán a tanulási képességek javulnak valamilyen szinten a technológia segítségével, de ugye a figyelem elvonás miatt ez sajnos nem olyan mértékű, és nem bizonyított, még nem áll elég rendelkezésre elég adat, hogy milyen területeken mennyit hoz ez pluszban, de hogy az viszont látszik, hogy különböző kutatásokból látjuk, hogy a tanulási képességeket nagy mértékben lecsökkenti sajnos. És azt mondja még, hogy amiért érdemes kitiltani a telefonokat, az, hogy így kevesebb lesz a cyberbullying, ami jellemzően mondjuk az is iskolai környezetben az ott használt, órán kívül használt telefonoknál egy jellemző dolog.
Milyen fogadtatása lehet vajon egy ilyen lépésnek, hogyha ezt megvalósítja egy intézmény?
Ez ugye már nem egy új keletű dolog egyébként, tehát a telefonok meg a digitális technológia és az oktatás viszonyával már több mint 10 éve foglalkoznak, legalábbis amit én látok, jelentem be ebben meg már szakirodalom, kutatások, hogy néz ki ez a helyzet. Ugye itt az UNESCO-nak a jelentés is megemlít egyébként egy olyan visszás helyzetet, hogy nagyon sok olyan kutatás jött ki, amit azok a cégek finanszíroznak, akiknek elemi érdekük, hogy eszközöket adjanak el az iskolákban, tehát akik az iskolát felruházzák a digitális eszközökkel, tehát itt nagyon visszás helyzet van ezen a téren, és gyakorlatilag, hogy milyen fogadtatás van, hát az UNESCO jelentésében is benne van már, hogy 200 országot megvizsgálva, 4 országból egy már kitiltotta az iskolákból a telefonokat, tehát hogy ez egy elindult folyamat. Hozzáteszem, éppen a július első hetében jelentette be a holland oktatási miniszter, hogy 2024. januártól Hollandiában is kitiltják az okos telefonokat az iskolákból. A szülőkkel beszélgetve én azt látom egyértelműen, hogy most már azért elég sok szó esik erről a témáról, a képernyőfüggőségről, meg a mentális negatív hatásokról, amiket a túlzott képernyő használat okoz, és hogy az, hogy mondjuk egy iskolában nincs okostelefon, mondjuk egy általános iskolából kitiltjuk az okostelefont, az most már én azt látom, hogy nem hogy negatív, hanem inkább pozitív lesz, mert igazából azt a problémát oldja meg, hogy a szülő, aki nem akar a gyerekének okostelefont adni, és elküldi az iskolába, és ott mindenki másnak meg van, akkor az egy sokkal nehezebb helyzet, mint hogy senkinek sincs. És ugyanez a közösség egyébként, az iskolai közösség, ahol mondjuk adott esetben átérnek egy telefonmentes iskolai közösségre, akkor sokkal könnyebb otthon is megvalósítani egy normálisabb viszonyt a technológiával, és elkerülni ezeket a veszélyeket.
Ugye ez az UNESCO jelentéshez arra is rámutat, hogy túlértékeltek lehetnek azok a pozitív hatások, amelyeket így a technológiának tulajdonítanak, akár legyen szó tanulmányi eredményekről, vagy gazdasági hatékonyságról. Mit értenek vajon ez alatt, vagy hogyan jutottak erre a megállapításra?
Azt emeli ki a jelentés, hogy az oktatási technológiák hatására létrejövő hozzáadott értékre hiányoznak a pártatlan bizonyítékok. Én azt gondolom egyébként, hogy itt finoman azt jelzik, hogy a big tech cégek, a technológiai fejlesztő cégek elég sok pénzt raktak ebbe a dologba bele, és a COVID alatt nekik az egy nagyon jó terület volt, hogy az iskolákat ellátni, felszerelni digitális eszközökkel, laptopokkal, különböző számítógépekkel, és igazából ez úgy történt meg, hogy szükség volt rá, mert COVID volt, és nem volt más lehetőség, nem volt lehetőség a személyes oktatásra, és ugye ez nem úgy történt meg, hogy mondjuk ezt nem volt idő tesztelni, nem volt idő ezt az egész dolgot kiforrottá tenni, és úgy bevezetni, hogy kiküszöbeljék a negatív hatásait, és ez benne is van a jelentésben, tehát erre utalnak is, hogy sokkal gyorsabban került a technológia be az iskolába, mint hogy egyáltalán meg tudták volna nézni, hogy melyik az, ami valóban szolgálja az oktatásnak a minőségi javítását, és segédeszközként tud működni, és melyik az, ami teljesen felesleges ott, és igazából csak egy profit maximalizálás, vagy egy profit teremtés szolgál az adott cég oldaláról.
Na most az, hogy ezek az okos eszközök, okos telefonok elterelik a gyerekek figyelmét is, mondjuk nem feltétlenül a tanulásra, vagy az információ befogadására koncentrálnak egy-egy tanórán, az egy része. De van-e olyan hatása esetleg, hogy kifejezetten a gyerekek agyi fejlődésére van káros következménnyel ez a túlzott eszközhasználat vagy képernyőfüggőség?
Sajnos van, tehát erre számos kutatás jelent meg csak ebben az évben is. Nevezetesen az amerikai egyetemeken vannak ilyen kutatólaborok, akik nagyon erőteljesen foglalkoznak most ezzel a témával. Nem véletlen, ugye az USA tiszti főorvos egy figyelmeztetést adott ki májusban ezekre a kutatásokra hivatkozva. Az egyik az például arról szólt, hogy milyen gyakran nézem meg a telefont, az milyen hatással van a mentális fejlődésre a kamaszoknál. Ezek ilyen 14-16 éves kamaszoknál nézték meg, és a gyakori telefonhasználat az úgy nézett ki, hogy egy nap 15-nél többször nézi meg a telefonját, ugye egy óra alatt 15-nél többször megnézzük általában, tehát ez gyakori telefonfelhasználónak minősült, és egyértelmű összefüggést találtak a között, hogy akik gyakran megnézik a telefont, tehát gyakran nézik meg a képernyőt, azoknál elváltozásokat találtak az agyfejlődésben a normálishoz képest, ezeket ilyen MRI szkennen keresztül nézték, hogy mi történik, és ez azt hiszem egy 3 éves kutatás volt, tehát nem egy ilyen pillanatokat lezavart valami, és egyre több ilyen kutatás jön ki sajnos, ami teljesen egyértelműen azt mutatja, hogy a gyerekeknek a most ugye nagyon sűrűn és nagyon sokat hallani erről, hogy depressziós valaki, egyedül érzi magát, a gyerekek szoronganak. Az elmúlt időszakban egyre több az öngyilkossági kísérlet, és nem csak külföldön, hanem Magyarországon is sajnos. Ez jelen van, és ez egy növekvő tendenciát mutat, és hogy ezek gyakorlatilag a képernyő és a személyes kapcsolatoknak az elmaradása miatt egyfajta ilyen izolációba kerülnek a gyerekek, magányosság, elmagányosodás, rosszul érzi magát, nem találja utána helyét, és sajnos ezek a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy ez nagyon nagy probléma.
De akkor azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen a maga nemében az okostelefon az valójában butít?
Hát igen, így is fogalmazhatunk, de azt kell megérteni, és ezt nem értik nagyon az emberek, és ebben van egy ilyen kis zavar szerintem a fejekben, hogy amikor a gyereknek azt mondják, ugye nekem is azt mondják, akikkel beszélek szülők, hogy hát kell okostelefon a gyereknek, mert azon kapja a házit, meg azon kapja a feladatokat, ahhoz nem kell okostelefon. Egy okostelefonon a gyerek soha nem csinál semmilyen iskolai munkát. Tehát azt egy laptopon fogja csinálni, az elég egy nappaliban egy laptop. Azt tudjuk a képernyőidő, ami mondjuk egy kamasznál átlagosan 8 óra 40 perc, különböző kutatások különböző érteket mutatnak, de 7-8-9 óra körül van az átlagos képernyőidő, annak 99,9%-a szórakoztató jellegű képernyőhasználat, ami azt jelenti, hogy online streaming videónézés, videójátékok és közösségi média. Tehát ebben nincsen semmilyen tanulási, vagy oktatási, vagy értékes jellegű képernyőidő. Tehát az okostelefon az egy szórakoztató, egy mindent elérhetek vele, szórakozok vele, egy szórakoztató jellegű eszköz, ami ott van a zsebemben, mert kézméretű. Úgyhogy lehet mondani, igen, lehet ezt mondani, hogy az okostelefon az butít. Abszolút.
Pölt Ákosta, a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetségprogram nyugat-magyarországi vezető oktatóját hallották.
Családi hét.
19. alkalommal rendezte meg nemzetközi és nemzeti díjlovas és lovasterápiás versenyét Fóton a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Védnökségével a Magyar Lovasterápia Szövetség. 21 országból érkeztek versenyzők, külön versenyszámban indulhattak többek között a tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyerekek és a hiperaktív látássérült, mozgássérült lovasok is. Bozori Gabriellával, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpontjának vezetőjével beszélgettem.
Hosszú évek óta készülünk, és minden évben szeptember utolsó hétvégéje környékén rendezzük ezt a versenyt, ami több szempontból is különleges. Ugye három versenyt egy időben egy helyszínen tartunk. Ugye a három versenyből egy, ami a nemzetközi díjlovagló verseny, ahova számos országból érkeztek külföldi és hazai díjlovasok is, és ez egyben egy világkupa forduló állomás is, két versenyszám. Rendezünk egy nemzeti díjlovagló versenyt, és hát van egy olyan verseny, ami talán a szívünkhöz a legközelebb áll, ez a sérült gyerekeknek a lovas versenye. Az idei évben 150 kisgyerek nevezett be az ország különböző pontjairól, 20 csapat színeibe fognak indulni a gyerekek, érkezik egy csapat Erdélyből is.
Miért különösen fontos ezeknek a gyerekeknek az életében? Egyrészről ez a verseny, másrészről maga a lovasterápia.
Mindenki szereti az ilyen megmérettetéseket, szeret egy picit versengeni, de a mi versenyünk annyiban különbözik a többi versenytől, hogy itt szinte mindenki nyertes. Nagyon sokféle kategóriát, életkori kategóriát, fogyatékosság szerinti kategóriát írtunk ki, hogy mindenki az életkorának, képességeinek, állapotának megfelelő nehézségű feladatokban tudja megmutatni azt, hogy mit tud. Én azt látom évről évre, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon sokat nő az önbizalma, növekszik egy picit az önértékelésük azáltal, hogy valahol ők is nagyon ügyesek, valahol ők is az elsők. De nagyon sok sérült gyereknél azt látom, hogy az iskolában és egyéb intézményekben ritkábban éli át ezt a fajta dicséretet, sikerélményt, mint mondjuk egy épp társa. Úgyhogy rendkívüli módon örülnek ezeknek a díjaknak, érmeknek, okleveleknek, és hát nagyon sokan közülük erre tényleg úgy készülnek, mint egy igazi sportoló az olimpiára. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek is ellátogat hozzánk, és minden évben tulajdonképpen már, mikor elbúcsúzzunk, akkor azt kérdezik, hogy jövőre is jöhetnek-e újra.
Mit takar tulajdonképpen az a kifejezés, hogy lovasterápia?
A lovasterápia tulajdonképpen egy összefoglaló név, minden olyan tevékenységet magába foglal, amit a lóhátán, ló körül végzünk a képességfejlesztés, rehabilitáció érdekében. De a lovasterápiának mára már három területe differenciálódott. Van egy olyan ág, amit úgy hívunk, hogy hipoterápia. Itt mozgásukban akadályozott gyerekekkel foglalkoznak a gyógytornász alapvégzettségű lovasterapeuták. Aztán van egy olyan terület, aminek gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna a neve. Itt a gyógypedagógus magas terapeuták nagyon sokféle problémával találkoznak, tanulásban értelmileg akadályozott gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látássérültek, hallássérültekkel, beszédproblémás gyerekekkel foglalkozunk, és végül van egy olyan terület, ahol pszichológusok dolgoznak lovas terapeutaként, és ők a különböző pszichés eredetű, lelki eredetű problémákkal foglalkoznak. Van nagyon sok szorongó kisgyerek, vannak, akiknek különböző hangulati problémái vannak, vagy súlyos magatartás problémák, de természetesen a lovasterápia egyes ágaiban nem csak és kizárólag gyerekek vehetnek részt, hanem felnőttek is becsatlakozhatnak.
Innentől kezdve talán nem lesz egyszerű arra a kérdésre válaszolni, miután ennyire összetett terápiáról van szó, hogy mi mindent ad gyerekeknek, felnőtteknek.
Én azt gondolom, hogy maga a ló és a lóvakkal és a ló körül végzett tevékenységek, azok nagyon összetett hatás együttest biztosítanak a résztvevőknek. Egyrészt a egyik legfontosabb célunk ezen a területen a ló mozgása által egy mozgásfejlesztésnek a megvalósítása, hiszen a mozgáskoordináció, egyensúly nagyon-nagyon jól fejleszthető lóháton. Aztán rengeteg olyan gyakorlatot, játékot, feladatokat végzünk a gyerekekkel, amelyek a tanuláshoz szükséges képességeket fejlesztik, de azt gondolom, hogy a magatartásukra, az érzelmi életükre, a szociális kapcsolatukra és a kommunikációjuk fejlődésére is nagyon jó hatással van a lovakkal való kapcsolat és a lovakkal való közös munka. Egyébként napjainkban egyre népszerűbbek ezek az állatasszisztált terápiák, ugye ezek közül mi a lovas terápiával foglalkozunk. Lehet, hogy ennek talán az is az oka, hogy napjainkban egy picit az emberek elszakadnak és eltávolodnak a természettől, főleg azok, akik nagyvárosokban élnek. Viszont azt gondolom, hogy ez mindenkiben, vagy a legtöbb emberben megvan az a vágy, hogy egy picit vissza a természethez. És ugye a lovas terápia azon ritka terápiák közé tartozik, ami nem egy teremben, nem egy kórházban, nem egy rendelőbe zajlik, hanem kint a szabadban, és már ez is az a környezeti tényező, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz ehhez a fajta terápiához, de amit még kiemelnék, az tulajdonképpen az a motiváció, amit a gyerekek a lovak környezetében kapnak. Tehát lehet, hogy egy tantermi, vagy egy bármilyen terápiás foglalkozáson sokkal kevésbé lehet őket motiválni arra, hogy aktívan részt vegyenek a terápiában. Itt igazából nekünk erre nincs is szükségünk, hiszen a lovak azok a munkatársaink, akik oly mértékben motiválják a gyerekeket, hogy igazából nem is nagyon akarnak elszakadni ettől. Nem is nagyon szeretik a gyerekek, ha azt mondjuk, hogy véget ért a terápiás folyamat. Egyébként pont ezért van egy olyan terület, amiről még nem beszéltünk, hogy akivel lezárjuk a terápiás folyamatot, az bekapcsolódhat a fogyatékos személyek szabadidős lovaglásába vagy lovasportjába, és ugye ez az a terület, ahol már egy picit lehet versenyezni és összemérni a tudást, úgyhogy van hova tovább lépni.
Bozori Gabriellát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának vezetőjét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a kincs kutatása szerint a magyar családokban a nagyszülők 96%-a tartja a kapcsolatot az unokákkal.
Azoknak a boldogság, illetve biztonságérzete, akiknek több unokájuk van, azoknál magasabb, mint akinek csak egy van, vagy kettő.
Hallhattak arról, hogy az okostelefonok iskolai tilalmát javasolja a globális oktatási jelentésében az UNESCO.
Egy okostelefonon a gyerek soha nem csinál semmilyen iskolai munkát. 7-8-9 óra körül van az átlagos képernyőidő, annak 99,9%-a szórakoztató jellegű képernyőhasználat. Úgyhogy lehet mondani, igen, lehet ezt mondani, hogy az okostelefon az butit. Abszolút.
És szóltunk arról is, hogy 19. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás versenyt Fóton.
Gyerekeknek nagyon-nagyon sokat nő az önbizalma. Növekszik egy picit az önértékelésük azáltal, hogy valahol ők is nagyon ügyesek, valahol ők is az elsők.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.